fatto un bel ingresso.
No, Cleves, Max. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Elkezdjük a mai konzultációt. Hallanak engem így, vagy bekapcsol a mikrofont? Jó, akkor ezt leveszem. Jó, a mai alkalommal először is azt a bizonyos mulasztásomat fogom pótolni, ami a tulajdonvédelemre vonatkozik. Tehát a dologi jogban, ugye múltkor azt kértem, hogy aki így nem lakóhelyezete, hanem füzette, azt hagyjon ki egy oldalt ennek a témának. Tehát a tulajdonvédelem problémakörébe tartozó kettő darab keresetről kell beszélnünk. A két kereset közül, vagy a két keresetről általában el lehet mondani azt, ami a tulajdonvédelem fő jellemzője, hogy úgynevezett petitórius védelem. Tehát a tulajdonvédelem petitórius védelem szemben az általunk már tanult birtokvédelem posszessórius jellegével. Tehát a tulajdonvédelem petitórius védelem, a posszessórius védelem az a birtok védelmére szolgáló jogsegélyekre volt jellemző. A petitórius védelem pedig azt jelenti, magyarra ezt úgy lehetne fordítani kicsit idétlenül, hogy jogvédelem. Tehát amíg a posszessórius védelem kapcsán mi tényvédelemről beszéltünk, ugye a prétor a birtoklás tényét vizsgálja, a birtok az ténykérdés, tulajdonjogkérdés, ugye ezt megvilágítottuk már, addig a tulajdonvédelemnél mindig jogosultságokról van szó, ezt nevezzük petitórius védelemnek. Tehát mindig jogvédelemről van szó, mindig jogosultságokat vizsgál a prétor, és annak alapján adja meg a védelmet az egyik vagy a másik félnek. Kinek van tulajdonjoga a dologhoz, vagy kinek van más olyan joga a dologhoz, ami a tulajdon bizonyos értelemben felülírja. Csak egy példával világítanám meg, ugye múltkor beszéltünk a haszonélvezetről. Igaz? Hogyha mondjuk van egy tulajdonos, aki a tulajdonjogát érvényesíteni akarja a haszonélvezővel szemben, ugye a tulajdonos lesz a felperes, a haszonélvező lesz az alperes, és a tulajdonos azért perel, hogy a haszonélvező a dolgot adja ki. Mit fog vizsgálni a prétor? Az egymással konkuráló jogosultságokat. A tulajdonjogot, meg a haszonélvezeti jogot. Múltkor elmondtuk azt, hogy a haszonélvezőnek joga van a dolgot birtokolni. Igaz az ugyan, hogy a tulajdonos tulajdoni jogosultsága fennáll, de ha ezzel szemben egy haszonélvezet van, ahol a haszonélvezőnek joga van a dolgot birtokolni, akkor a tulajdonos hiába perel a dolog kiadására, a haszonélvezőnek fog igazat adni a prétor az egymással szembe kerülő jogosultságok alapján. Értik ezt? Mert a tulajdonosnak tulajdonjoga van ugyan, de a haszonélvezőnek van joga a dolgot birtokolni. Tehát hiába perli a tulajdonos a haszonélvezőt, hogy a dolgot adja ki, ha egyszer a haszonélvezőnek van egy érvényes haszonélvezeti joga. Tehát a jogokat fogja vizsgálni, nem pedig a tényeket. Jó? Ez lesz a petitórius védelem lényege. A másik általános jellemző, amit a tulajdonvédelmére szolgáló keresetekről el lehet mondani, hogy úgynevezett in rem keresetekről van szó, tehát minden egyes esetben in rem keresetekről beszélünk, aminek a jelentését mi már több alkalommal tisztáztuk, az in rem kereset ugye annyit tesz, hogy abszolút hatályú, tehát elvileg bárkivel szemben indítható, ténylegesen az lesz az alperes, aki a tulajdonjogot sérti. Tehát ténylegesen azzal szemben indul, aki a tulajdonjogot sérti. Ezt hívjuk abszolút hatályú keresetnek. Na most mindezek után rátérhetünk akkor, hogy milyen konkrét keresetekről beszélhetünk a tulajdonvédelem kapcsán. Kettő olyan kereset van, amiről mindenféleképpen szólni kell. A Az egyik az általános tulajdonvédelmi kereset, egyfajta joker idézőjelben, tehát ha tulajdonvédelemről van szó, akkor 90%-on bejön a vizsgán, és ha ezt írják le, ez a rei indikáció. Jó? Tehát a rei indikáció a tulajdonvédelemnek a fő keresete, az alapkeresete, ez az akció, ez az a kereset, amit a leggyakrabban használunk, ha tulajdonvédelemről van szó. Tehát a rei vindikáció általános tulajdonvédelmi kereset, definícióját tekintve a civil jogi tulajdonos keresete, a civil jogi tulajdonos keresete a birtokló alperessel szemben. Tehát még egyszer, a civil jogi tulajdonos keresete a birtokló alperessel szemben. A birtokló alperessel szemben. Akkor, hogyha ebből a definícióból indulunk ki, ugye rögtön azt a kérdést kell megvizsgálni, hogy ki lesz a reivindikáció felperese, és ki lesz a reivindikáció alperese. Ez a definícióból lényegében már kiderül. A felperes helyzetét úgy határozzuk meg, ezt úgy hívjuk már szóval, hogy aktív legitimáció. Tehát, hogy ki egy perben a felperes, ezt úgy nevezzük, hogy aktív legitimáció. Akinek aktív legitimációja van, az egy adott pernek a felperese. Ez minden per esetén így van, csak nem mindenhol szoktunk erre kitérni. Az pedig, hogy ki lehet egy pernek az alperese, magyarán kit lehet perelni, ugye így is kérdezhetném egyszer, hogy kit lehet perelni, azt úgy nevezzük, hogy ki a passzív legitimáció szereplője. Tehát aktív legitimáció az a felperes, passzív legitimáció az alperes. Nagyon kérem, ne haragudjanak rám, hogy úgy gondolják esetleg, hogy itt fölösleges már, talán túlzott jogi szavakkal akarom törni az önök fejét. Az a helyzet, hogy ezt vizsgán így kérdezzük vissza, tehát muszáj nekem erről az aktív és passzív legitimáció. Nem azt kérdezzük, hogy ki lehet a reivindikáció felperese, meg alperese, hanem ezen a buta jogi nyelvezeten azt kérdezzük, hogy ki lehet az aktív legitimáció, illetve a passzív legitimációnak a szereplője, úgyhogy ezt sajnos így kell tudni. Nézzük tehát, hogy akkor az aktív legitimációban kiről beszélünk, ki lehet a pernek, a reivindikációnak a felperese. Ez a személy tehát a civil jogi tulajdonos. A civil jogi tulajdonos, az aktív legitimáció résztvevője a civil jogi tulajdonos, akinek a perben a civil tulajdon jogát kell bizonyítani. Tehát mivel a civil jogi tulajdonos, neki a perben a civil tulajdon jogát kell bizonyítani. Ezt a romaiak olyan komolyan vették, hogy ezt a bizonyítást, tehát a felperes bizonyítását ördögi bizonyításnak hívták, ördögi bizonyításnak hívták, probatio diabolica, latinul, de ez már zárójeles megjegyzés, mert ennek a bizonyításnak az a célja, hogyha a felperes, tehát az ördögi bizonyítás azt jelenti, hogyha a felperes nem tudja a saját civil tulajdonjogát bizonyítani, akkor addig kell a jogelődökben visszamennie a bizonyításban, amíg egy civil jogi tulajdonosra nem bukkanunk. Tehát az ördögi bizonyításnak az a lényege, hogyha a felperes a saját civil tulajdonjogát nem tudja bizonyítani, zárójeles megjegyzés, civil a tulajdonszerzési módok között, ugye mi tanultunk jus civile és jus gentium szerinti tulajdonszerzési módokat, erre emlékeznek, ugye? Na most quiritár, tehát civil jogi tulajdonjog csak a jus civile általi szerzésből keletkezik. Jó, tehát ha valaki elbirtoklással, emancipációval vagy iura cessióval szerzi a dolgot. Ha az összes többi módon, tradícióval, kincset talál, elfoglal valamit, stb., ugye amiket tanultunk, gyümölcszerzés, dologegyesülés, akkor az ő tulajdonjoga az nem civil jogi tulajdonjog, hanem az egy jus gentium szerinti tulajdonjog. Tehát ő elvileg nem indíthatna reivindikációt. Ezért mondták azt a romaiak, hogy indíthat, de akkor bizonyítania kell, hogy a jogelőd, akitől ő a dolgot szerezte, első fokon, másodfokon, századfokon, ameddig kell, vissza kell menni, ameddig tud, vissza kell menni, hogy egy civil jogi tulajdonos találjon a jogelődök sorában. Jó? Tehát az a lényeg az aktív legitimációnak, hogy vagy maga a felperes civil jogi tulajdonos, vagy a bizonyítás során neki találnia kell egy olyan jogelődöt, ugye a jogelőd az tulajdonképpen a korábbi tulajdonos, tehát találnia kell egy olyan korábbi tulajdonos, aki civil jogi tulajdonos volt. Ezt kell bizonyítani a probáció diabolika az ördögi bizonyítás során. Ez az aktív legitimáció lényege. Mi a passzív legitimáció lényege? Tehát, hogy ki lehet a reivindikációnak az alperese. Reivindikációt a birtokos ellen lehet indítani. Magyarán, akinél a dolog van. Most ugye ez egy nehéz ügy, mert hát nyilván egy ingó dolgot különösen nagyon könnyű átadni valaki másnak, és azt mondani, hogy én nem vagyok passzív legitimálható, mert én nálam nincsen a dolog. De most erre a romaiak kitaláltak egy külön keresetet lényegében, ami a reivindikációt megelőzően indíthatott a felperes, a leendő felperes. Ezt a keresetet actio ad exhibendumnak hívják. Actio ad exhibendum. Mondom a magyar nevét is, akkor rögtön világos lesz. Actio ad exhibendum annyit tesz, hogy felmutatásra irányuló kereset. Mi ennek a lényege? Felmutatásra irányuló kereset. Hogy a reivindikációt megelőzően, még mielőtt reivindikációt kérne a prétortól, a leendő felperes egy felmutatásra irányuló keresetet indít a leendő alperes ellen, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a dolog nála van. Jó, ennek csak az a lényege, hogy beperli a másik szemét, hogy mutasd fel a dolgot. És ha az alperes felmutatta a dolgot az actio ad exhibendum során, tessék, itt van nálam a nem tudom én rabszolga, amit keresel, ez egy erős romai volt, aki csak emelgette a rabszolgákat, felmutatja ezt a rabszolgát, hogy tessék, itt van nálam, akkor utána a reivindikációban már ő köteles volt alteresként megjelenni. Tehát utána már nem mondhatta, hogy még sincs nálam a rabszolga. Ez tulajdonképpen egy ilyen bizonyítás megkönnyítő keresete volt a romaiaknak a reivindikációt megelőzően. Jó, tehát ez az actio ad exhibendum. Most a passzív legitimációról annyit kell még szólni, hogy ugye nyilván a későbbiek során kibővítették azt a kört, aki a tulajdonvédelmi kereset, a reivindikáció alperese lehetett. Akik későbben érkeztek, azoknak elmondanám, hogy a tulajdonvédelemről van szó, tehát pótoljuk azt a kis hiányt, ami keletkezett a dologi jogban, és most a tulajdonvédelemről beszélünk, a reivindikáció nevű általános tulajdonvédelmi keresetről. Jó, tehát, hogy a passzív legitimáció körét későbbiek során a klasszikus kor jogtudománya kibővítette, és elismertek már két további személyt is alperesként. Tehát nem csak a birtokos lehetett perelni, hanem két további személyt is a reivindikációval. Az egyik személy volt az, aki magát birtokosnak állította. Tehát hiába nem volt nála a dolog, ha ő magát birtokosnak titulálta, akkor meg lehetett ellene indítani a keresetet. A másik személy pedig az, aki ellen szintén lehetett reivindikációt indítani, bár nem birtokos, aki családul túladott a dolgon. Tehát éppen azért, hogy őt ne lehessen perelni. Túladott a dolgon, őt is lehetett passzív legitimáció szereplőjévé tenni. Jó? Ennyivel bővítették a későbbiek során a kört a romaiak. És akkor nézzük most már magát a pert, ugye? A reivindikációnak ugyanúgy van in iure és apud judicem szakasza, ahogy ezt megtanultuk a perjogban. Ugye az in iure szakasz a prétor előtt folyik, in iure és apud judicem, az in iure szakasz a prétor előtt folyik, az apud judicem pedig a bíró előtt, aki meghozza az ítéletet. Az ítélet az mindig pénzre szól, ezt is tudjuk. Tehát amennyit a dolog ér, pénzre szól ez a kodődicsebb szakaszban a bíróítélete. Kivéve Justinianusnál, tehát a roma jog fejlődésének a legvégén, mert Justinianusnál már lehetett a dologra magára is ítélni, tehát már természetben is ki kellett adni a dolgot. Jó, egész addig ugye csak pénzre szóló ítéleteket hozhattak a bírók. Ami az egész reivindikáció során érdekes, az tulajdonképpen ennek a marasztalásnak a mértéke. Tehát, hogy miben lehet marasztalni az alteres. Mennyi lesz az összeg, amennyit az alteresre marasztalásképpen kirónak. Ez azért merül fel ugye kérdésként, mert hogyha hosszú évek telnek el, és tegyük fel, hogy ez egy jó hiszemű alteres, aki azt hiszi, hogy a dolog tényleg az övé, és évek telnek el, amíg nála van ugye ez a dolog. Ezt ma is el tudjuk képzelni a mai világban, hogy valaki évekig magánál tart egy dolgot, amire jó hiszemben azt hiszi, hogy ez az övé, és beruházásokat eszközöl rajta. Akkor nyilvánvalóan neki költségei voltak ezzel a dologgal kapcsolatban, és nem lehet őt a dolog teljes értékében marasztalni, mert neki is voltak befektetései az iránt. Jó? Tehát valaki például mondjuk megvesz egy házat, ugye a mai jogban, de nem a tulajdonostól, és évekig mondjuk abban vagy a lakásban él. És abban a lakás felújítja, abban a lakásban nem tudom én, beépített konyhaszekrényt tesz, meg konyhabútorokat, meg én nem tudom én, újra csempézi a fürdőszobát, és akkor később jön valaki, kiderül az ingatlan nyilvántartásból, hogy ő nem is az eladó, tehát az eladó nem tulajdonos volt, akitől vette, és eltervik tőle azt a lakást. Ez ma is előfordulhat, ugye a lakás maffiák közreműködésével ez nagyon könnyen megtörténhet. Na most nyilván ebben a perben nem perelhetik rajta a lakás teljes értékét, hiszen ő neki beruházásai voltak. Újra csempészte a fürdőszobát, kifestette a lakást, stb. És ezeket nyilván le kell vonni majd abból a nettó összegből, amit a dolog ér. Ezt értik? Jó, nos ezeket a beruházásokat a római jog is ismerte, a latin megfelelője impensé a beruházás, sőt olyannyira ismerte a római jog a beruházások fogalmát, hogy megkülönböztette annak három formáját. A beruházások között megkülönböztetünk szükséges, hasznos és fényűző beruházásokat. Szükséges, hasznos és fényűző beruházásokat. A szükséges beruházások azok, amelyek egy dolog állag megóvásához hozzátartoznak. Tehát amelyek egy dolog állag megóvásához hozzátartoznak. Mondjuk az alperesnél volt egy rabszolga, jó? Tegyük fel, és akkor a rabszolga pertárgya. Mi minősülhet szükséges beruházásnak? Hogy mondjuk ennek a rabszolgának enni adott, ugye? Amíg nála volt, enni adott. Ez egy szükséges beruházás, ha nem a benne rabszolga elpusztul. A hasznos beruházások azok, amelyek növelik a dolog értékét. Növelik a dolog értékét. Például kitanítatta ezt a rabszolgát ez alatt az idő alatt. Megtanítatott vele egy mesterséget, vagy megtanította vele mondjuk a görög nyelvet. Jó? A luxus beruházások pedig azok, vagy fényűző beruházások, már nem tudom melyiket mondtam, amelyek luxus célokat szolgálnak, tehát amelyek kizárólag ugye szubjektíve, vagy esztétikailag növelik a dolog értékét, vagy valamilyen egyéb luxus célú beruházásnak minősülnek. Mondjuk ennek a rabszolgának, mit tudom én, arany fülbevalót lövetett a fülébe, jó? Tehát ez egy luxus beruházás, ugye nincsen másféle értéke ennek. Most azért fontos a háromféle beruházás, meg az, hogy állandóan az alteres jóhiszeműségét emlegetem, mert ez a két szempont volt, amit figyelembe vettek a reivindikáció során. Tehát akkor, amikor megállapították, hogy mennyiben lehet az alteres marasztalni, akkor azt vizsgálták, hogy milyen beruházásokat eszközölt, tehát szükséges, hasznos vagy fényűző, illetve azt vizsgálták, hogy az alperes jóhiszemű volt, vagy rosszhiszemű, magyarán azt hitte, hogy a dolog az övé, vagy tudta, hogy nem az övé a dolog, és ennek ellenére nem adta ki azt. Jó? Ezt a két dolgot nézték, sőt sajnos koronként is változott, ez borzasztó bonyolult, ez a beruházások megtérítésére vonatkozó szabályozás, tehát van egy klasszikus kori szabály, meg van egy Justinianusi, amit általában lenni szokott. Nézzük akkor tényleg csak a lényegét ennek. Tehát a klasszikus kor szabályai szerint, a jóhiszemű alperest, a következő beruházások illették meg. A szükséges beruházás teljes mértékig, tehát mindaz, amit a rabszolga élelmezésére költött, az beszámíthatták az ellene folyó pernél. Tehát a szükséges beruházásokat teljes mértékben, a hasznos beruházásokat az értéknövekedés mértékéig, amennyivel a rabszolga többet ér azért, mert egy bizonyos mesterséget ismer, ahhoz képest, hogyha nem ismeri azt az adott mesterséget. Jó? Tehát a két piaci árat megnézték, és kettő közötti különbséget követelhette. De mondjuk nem az egész összeget, amit ő a rabszolga tanítatására fordított. Értik? Hanem csak azt, amennyivel a rabszolga értéke növekedett. A fényűző beruházásokra vonatkozóan pedig úgynevezett elviteli joga volt a jóhiszemű alperesnek, tehát elvihette ezt az elvitel jogát, ma is ismeri a jogtudomány, a jogi dogmatika, jus tollendinek hívjuk latinusan, és lemaradt a fóliáról, jus tollendi, elvitel joga. Tollót tollere vinni, tehát jus tollendi. Elvitel joga illette meg, nyilván csak abban az esetben, ha el lehetett választani a dolgot a fő dologtól. Tehát a rabszolga füléből mondjuk az aranyat ki lehet venni, de már, hogyha mondjuk egy arany fogat csináltatott neki, akkor nem biztos, hogy jus tollendi megillette, jó? Vagy mondjuk a mozaik berakás, az lehet egy ingatlanon, mondjuk egy lakóingatlanban mozaik berakás, egy luxus beruházás. A mozaik berakást sem vihette el, mert ugye nem lehet a mozaik országot úgy leverni, hogy azok népek maradjanak, tehát az ilyesminél. Nem csak akkor, hogyha elválasztható volt a földoloktól. Na most nézzük akkor, hogy a hosszíszemű alperes nem illették meg a beruházások a klasszikus kor szabályai szerint, tehát ez a része egyszerű. És nézzük akkor, hogy Justinianus mit változtatott a beruházásra vonatkozó szabályokon. Justinianusnál a szükséges beruházásokat mindkét alperes követelhette, tehát a jó és a hosszú szemű egyaránt. A hasznos, értik a logikáját most már ennek? A hasznos beruházásokra a jó hiszemű ugyanúgy az értéknövekedést, a rossz hiszemű az elvitel jogát, tehát mondjuk hasznos beruházás egy eres csatorna, amit le lehet választani a házról, ha mondjuk ilyet föltetetett a rossz hiszemű alperes, akkor azt elvihette, leszerelhette az eres csatornát és elvihette. Igen, tehát a jó hiszeműt ugyanúgy az értéknövekedés, hogy a klasszikus korban a rossz hiszeműt elvitel joga illeti meg, a fényűzőre pedig mind a két alperes, tehát a jó és a rossz hiszemű alperes egyaránt elviteli jog jus tollendi illeti meg. Jó, ezek voltak a főszabályok a beruházásokra vonatkozóan. Ennek alapján ugye nyilván kiszámolták, hogy az alperest mennyi illeti meg a beruházásokból, és akkor azt levonták a teljes értékéből a dolognak, annyit kellett neki pénzben megfizetni. Jó, tulajdonképpen ennyi lenne a rei vindikációnak a legfontosabb szabályairól, és akkor röviden még egy tulajdonvédelmi keresetről kell beszélni. Szintén nagyon gyakran szoktunk kérdezni a vizsgán. ez akció publiciának. Jó, tehát egy még egy tulajdonvédelmi kereset az akció publiciának. Az akció publiciának az nem a civil jogi tulajdonosnak, hanem az úgynevezett bonitár tulajdonosnak a védelmét szolgálja. Bonitár tulajdonos. Bonitár tulajdon. Bonitár tulajdon. Bonitár tulajdonosnak azt a szemét hívjuk, aki még nem szerezte meg a civil tulajdonjogát a dolognak, de elbirtokló helyzetben van. Még egyszer, tehát a bonitár tulajdonos lényegében nem más, mint egy elbirtokló félben levő személy. Elbirtokló félben levő személy. Tehát nincsen neki még civil jogi tulajdonjoga, de elbirtokló félben van. Elbirtoklás alatt áll. De azt tanultuk, hogy az elbirtoklás az egy hosszú időig tartó, vagy egy adott ideig tartó birtoklás során való tulajdonszerzés. Ugye ez az idő egy egyéletre két év volt a klasszikus jogban, ezt is tanultuk ingóra és ingatlanra, megtanultuk, hogy mik ennek a feltételei. A lényeg az, hogy az illető még nem szerzett civil jogi tulajdonjogot, de elbirtokló helyzetben van, tehát egy bizonyos idő elteltével civil tulajdonjogot fog szerezni a dolgon. Na most ezt a bizonyos időt nem kellett megvárni, mert az akció publiciának pontosan arra az esetre szolgál, hogyha ez az idő az elbirtokláshoz szükséges idő nem telt még le, de ugye valaki a dolgot elvonja tőle, a birtoklásában megzavarja, akkor már akció publiciánál kérhetett az a személy, aki elbirtokló helyzetben volt. Az akció publiciána éppen ezért egy fikcióra épül, és ezért akció fikticiának hívjuk, fikcióra épül, annak a fikciójára, hogy úgy teszünk, mintha az elbirtoklásra szükséges idő már eltelt volna. Ez egy fikció. Ugye a fikció az valótlan tényállás, tekintünk igaznak. Tehát ez egy fikció, fikcióra épülő kereset, az akció publiciána, úgy teszünk, úgy tekintjük, úgy tekinti a prétor, mintha az elbirtokláshoz szükséges idő már eltelt volna. És rögtön jogvédelembe részesíti az illető személy. Akció publiciánában. Na most az akció publiciána során ugye nyilván nem lehet kérni azt a felperestől, hogy a civil jogi tulajdonjogát bizonyítsa, mert ilyen nincsen neki. Ezt tisztáztuk, ugye? Hiszen csak most birtokolja el a dolgot. Tehát az akció publiciánában éppen ezért, és ez a legfontosabb kérdés ennek kapcsán, azt vizsgálták, hogy kinek van erősebb joga a birtokláshoz. Tehát nem a tulajdonjogot vizsgálták, hanem azt vizsgálták, hogy kinek van erősebb joga a birtokláshoz. Erősebb joga a birtokláshoz, kinek van. És erre a romaiak felállítottak egy szabálysort, amiben meghatározták lépésről lépésről, hogy kinek van erősebb joga a birtokláshoz. Első lépcsőben azt vizsgálták, hogy valamelyik fél a kettő közül tulajdonos-e. Ez volt az első lépcső. Mert ha valamelyik fél a kettő közül tulajdonos, akkor ő kapja meg a birtokvédelmet. Jó? Tehát is ez ezáltal a tulajdonvédelmet is. Tehát először is a tulajdonos. Ha egyik fél sem tulajdonos, akkor azt vizsgálták, hogy valamelyik fél tulajdonostól szerzette. Tehát ez egy ilyen fokozatosság. A prétor mit néz? Kinek van erősebb joga a birtokláshoz? Első lépcsőben aki tulajdonos. Ha egyik fél sem tulajdonos, akkor a második lépcsőben aki tulajdonostól szerzett. Ha egyik fél sem szerzett tulajdonostól, akkor az, aki előbb jutott a dologhoz. Aki előbb szerzett. Ha ugyanattól a nem tulajdonostól szereztek, és a negyedik lépcső, hogyha különböző nem tulajdonosoktól szereztek, tehát ugyanattól a nem tulajdonostól, vagy különböző nem tulajdonosoktól, ha ugyanattól, az akkor már, amit mondtam, aki előbb szerezte meg a dolgot, ha különböző nem tulajdonosoktól, akkor pedig az, aki birtokol. Tehát ezt a négyes lépcsőt nézték végig. Először, hogy tulajdonos-e valaki, ha nem tulajdonos senki, akkor egyikük tulajdonostól szerzette. Ha egyikük sem tulajdonostól szerzett, de ugyanattól a nem tulajdonostól szereztek, akkor az nyert, aki előbb szerzett. És hogyha különböző nem tulajdonosoktól szereztek, akkor az nyerte a per, aki éppen birtokol. Most ebben különösebb logikát nem kell keresni, ezt a rómaiak fölállították, ezt a sorrendet, az Actio Publiciana egyébként egy abszolút olyan kereset, aminek nincsen igazán továbbélése, de tipikus római kereset. A vizsgán, amit kérdezni szoktunk belőle, az ez a sorrend, tehát az úgynevezett kinek van erősebb joga a birtokláshoz az Actio Publiciana során, ezt szoktuk kérdezni. Jó, hát a tulajdonvédelemről akkor ennyit, ezt a kis várga betűt még az én mulasztásom okán meg kellett tegyük. És akkor a kötelmi joggal folytatjuk tovább. Tehát akkor a kötelmi joggal folytatjuk tovább. Ott, ahol a múlt órán abba hagytuk, ugye azt mondtuk, hogy a kötelem az egy jogviszony, aminek három eleme van, alanya, tárgya, tartalma. Remélem erre emlékeznek. Ebből az alanyát meg a tárgyát kilőttük, tehát ugye ezekkel már foglalkoztunk, úgyhogy tartalma következik a kötelemnek. Kötelem tartalma. A kötelem tartalma nagyon egyszerűen azokat a jogosultságokat és kötelezettségeket jelenti, tehát jogosultságokat és kötelezettségeket jelenti, amelyek az egyes feleket a kötelem alapján megilletik vagy terhelik. Tehát azok a jogosultságok és kötelezettségek alkotják a kötelem tartalmát, amelyek az egyes feleket, adóst és hitelezőt megilletik vagy terhelik. Most ezek közül nyilván egy kötelem során elsősorban a kötelezettségek vannak túlsúlyban, tehát a kötelezettségek vannak túlsúlyban, méghozzá ugye az a fő kötelezettség, hogy a szolgáltatást teljesíteni kell. Tehát a kötelem tartalma elsősorban az a kötelezettség, hogy a szolgáltatást teljesíteni kell. Ugye ez a fő tartalma minden kötelezettségnek. A nevében is benne van kötelem, ugye valamire kötelezve vagyok, valami kötöttségem van, hogy egy adott szolgáltatást teljesítsek. Na most az, hogy milyen konkrét szolgáltatást kell teljesíteni, mire vonatkozik ez a konkrét kötelezettség, ezt majd az egyes szerződések során tudjuk megnézni. Amit mi most itt, ugye még a kötelmjog általános részében vagyunk, de mai órán el fogunk jutni a különös részig is az egyes szerződésekig, amíg itt az általános részben vagyunk, mi általános szabályokkal kell, hogy foglalkozzunk, és ennek kapcsán, vagy ennek során a kötelem tartalmához az a kérdés tartozik, hogy mi van akkor, ha az illető személy, a kötelem alanya nem tesz eleget ennek a kötelezettségének, jó? Tehát amit itt az általános részben meg tudunk nézni, ami az érdekesebb kérdés egyébként nyilván, és amivel a jog foglalkozik, mert hogyha mindenki teljesíteni a kötelezettségét, nem lenne szükség jogra, ugye, tehát ezt még mi is érezzük, hogy itt ugye ezeket a helyzeteket kell a jognak megoldania. Tehát erről szól most itt ez a tananyagrész, hogy mi van akkor, ha a kötelezettségének a kötelem alanya nem tesz eleget, vagy nem úgy tesz eleget, ahogy a számára a kötelemben elő van írva. Ekkor merül fel, tehát ha nem tesz eleget a kötelem alanya a számára előírt kötelezettségnek, vagy nem a szerződésben foglaltak szerint tesz eleget, merül fel az úgynevezett felelősség kérdése. Igaz? Tehát, hogyha a kötelem valamelyik alanya a kötelezettségének nem tesz eleget, akkor az a másik oldalon, a kötelem másik alányánál valamilyen kárt idéz elő. Valamilyen kárt idéz elő. Ez csak egy magyarázatám, amit én most elmondok, azért, hogy önök ezt el tudják helyezni a tananyagban. Tehát valamilyen kárt idéz elő, és ennek a káré, a kárnak, vagy a kár megtérítésért való kötelezettség lesz a felelősség kérdése, és a felelősség szabályai erről szólnak. Most mielőtt rátérnék a konkrét felelősségi fokozatokra, hogy ki miért tartozik felelősséggel, melyik adós milyen magatartásért tartozik felelősséggel, magáról a kárról kell egy kicsit beszélnünk. Tehát a kárnak a római fogalmáról és fajtáiról, mit értünk kár alatt, és ennek milyen előfordulásai vannak, és hogyan kell ezt megtérteni. A kár latin elnevezése a damnum, tehát kár annyi, mint damnum. A fogalma pedig, amit szintén ritkán, nem szintén ritkán, hanem gyakran szoktunk kérdezni a vizsgán, az a kár, az annyi, hogy egy személy jogilag védett érdekeiben, egy személy jogilag védett érdekeiben bekövetkezett, jogilag védett érdekeiben bekövetkezett, vagyonilag mérhető érdeksérelem. Tehát vagyonilag mérhető érdeksérelem. Jó, jogilag védett érdekeiben bekövetkezett, vagyonilag mérhető érdeksérelem, vagy a sérelem is elég a mondat végére. Tehát ugye amikor valakinek vagy a vagyonában, vagy a személyében bekövetkezik valamilyen csorbulás. Ugye ezt egész egyszerűen így tudnánk megfogalmazni, hogy valakinek a vagyonában, vagy a személyében valamilyen csorbulás következik be. Nagy nyilvánosság előtt engem valaki hülyének járt ki, ugye? Akkor ez az én személyemben bekövetkezett csorbulás, ami vagyonilag mérhető, ha mérhető, és akkor ezt én követelhetem tőle kártérítés címén, ugye? De hogyha valakinek mondjuk én a ruháját összepiszkolom, akkor ez nyilván a vagyonában bekövetkezett csorbulás, amit szintén kártérítés címén lehet követelni tőlem, hogyha én voltam a károkozó, jó? Tehát ugye a két alapvető része, vagy két alapvető típusa a kárnak, az a személyi kár, meg a vagyoni kár. Tehát a személyi kár, meg a vagyoni kár, vagy a személyi kár másnéven erkölcsi kárnak is szoktuk nevezni. Erkölcsi kár és személyi kár. Erkölcsi kár és vagyoni kár. Attól függően, hogy valakinek a vagyonában következik-e be ez a csorbulás, vagy pedig a személyében következik be a csorbulás. Ez ennek a lényege. Na most a vagyoni kárral foglalkozunk elsősorban, A rómaiak igazán az úgynevezett nem vagyoni kárt, amit ma a PTK nem vagyoni kárnak hív, ez az erkölcsi kár, vagy másnéven személyi kár, a rómaiak nem igazán foglalkoztak ezzel. Zárójelben jegyzem, mert kizárólag egy deliktumként, tehát magánbűncselekményként ismerték a személysértést, tehát hogyha valaki valakire valami csúnyát mond, és akkor ezért valamilyen pénzbüntetést kellett fizetni. De itt a kötelmi jogban nem igazán foglalkoztak, ahogy a kötelmi jog általános részében, a felelősség kérdésében nem igazán merült fel ez az erkölcsi kár. Tehát amivel mi foglalkozunk, az a kár két nagy típusa közül a vagyoni kár, kérdése, és a vagyoni kárnak akkor rögtön a fajtáit vegyük, tehát a vagyoni kár fajtái. A vagyoni kár fajtái attól függően, hogy a kár hogyan manifesztálódik, tehát hogyan jelenik meg az illető vagyonában. Ez kétféle módon történhet, tehát két fajtája van a vagyoni kárnak. A damnum emergens, magyarul tényleges kár, damnum emergens, tényleges kár. Az, hogy valakinek mondjuk eltöröm a tollát, ez egy tényleges kár. Vagy a lucrum cessans, az elmaradt haszon. Elmaradt haszon. Lucrum cessans, elmaradt haszon. Tehát damnum emergens és lucrum cessans, kivételesen olyan romai jogi kifejezésekről van szó, amit még a mai, hát kevésbé művelt jogásztársadalom is használ ezeket a kifejezéseket, hogy damnum emergens és lucrum cessans, tehát tényleges kár, elmaradt haszon. Ugye mondjuk, hogyha veszünk egy hát szomorú történet, mondjuk egy autó elüt valakit, akkor nyilván többféle kára merül fel az illetőnek. A damnum emergens, a tényleges kár az, hogy elszakad a ruhája, összetörünk a napszemüvege, nem tudom én, elgurulnak a táskájából dolgok, ezek a tényleges károk, amik bekövetkeznek. Az elmaradt haszon az az, hogy mondjuk az illető beteg, lebetegszik, ugye kórházba kerül, ne adja Isten, és nem tud dolgozni, és az elmaradt haszon az a munkabére, ami kiesik ezzel az idő alatt. Így ebből a példából remélem eléggé, hogy milyen plasztikus az, hogy mi a kettő között a különbség. Na most nyilván, hogy ez a kétféle fajtája a kárnak együttesen is előfordulhat, tehát pont abban a példában, amit most mondtam, ezek nem úgy fajták, hogy a kár az vagy damnum emergens, vagy lucrum cessans, hanem ez a két fajtája van a kárnak, és mindig vizsgálni kell, hogy mennyi az egyik, és mennyi a másik. Vagy, hogy nincs egyik, vagy nincs másik, általában mind a kettő van, ha károkozás történik, azt kell nézni, hogy az egyikből mérhetően, tehát vagyonilag mennyi kára származott a másiknak, vagy a másik fajta kára mekkora. És akkor ezt összeadódva lesz ugye a kártérítés összege megállapítva. Na most a kártérítésről, ha már beszélek, akkor nézzük ugye, hogy mit értünk ez alatt. Tehát a kártérítés kérdése mikor merül fel, mert ugye a főszabály az az, hogy mindenki maga viseli a saját kárait. Tehát ez sajnos a főszabály. Ez egy olyan eset azonban, amikor a kivételek gyakoribbak, mint a főszabálynak az érvényesülése. Tehát a főszabály az az, hogy a tulajdonos viseli a saját kárát. Na most, ha nem ő kell, hogy viselje, hanem áthárhatja másra, tehát ha nem a tulajdonos viseli a kárt, mert át tudja hárítani másra a kárviselését, akkor beszélünk kártérítésről. Jó, tehát ha nem a tulajdonos kell, hogy viselje a kárt, mert át tudja hárítani másra, más személyre a kárviselését, akkor beszélünk kártérítésről. A kártérítésnek három feltétele van. Magyarán annak, hogy átháríthassa másra, a kárviselését három feltétele van. Először is kell, hogy legyen a kártérítésnek valamilyen jogalapja. A kártérítésnek háromféle jogalapja lehet. Vagy valakinek a jogellenes magatartása. Vagy egy szerződés, vagy pedig a törvény. Mondom példát, jó? Jogalapja a kártérítésnek, ugye valakinek a jogellenes magatartása. Tehát, hogyha én nekem nincs jogom hozzá, és mondjuk valakinek, amit mondtam előtt, összetöröm a tollát, tehát egy deliktumot követek el vele szemben, vagy szándékosan, nem tudom én, lejtem a szemüvegét, ami összetörik, akkor ugye van egy jogellenes magatartás, ez megalapozza a kártérítést. Ez jelenti, hogy ez a kártérítés jogalapja. Egy szerződés is megalapozhatja a kártérítést, tehát hogyha én mondjuk nem teljesítek időben, nem adom át mondjuk az árut időben, emiatt ő nem tudja tovább értékesíteni, és ebből kára keletkezik, akkor a szerződés alapján engem beperelhet, ugye kártérítésre. Értik ezt? Vagy van a harmadik, amikor a törvény ad jogalapot a kártérítésre, mondjuk az állatkárok esetén, ez egy nagyon érdekes része ugye a római jognak is, meg a későbbi korok jogának is, az állatkárok. Ha valakinek a tulajdonában álló állat kárt okoz, ugye ezt könnyen el tudjuk képzelni, kisebb-nagyobb károkat, most ne a rögtön ezekre a szörnyű kutyákra gondoljunk, és elnézést nem akarok megsérteni, akik ilyen kutyája van, mert nyilván nem az szokta a károkat okozni, hanem másnak az ilyen harci kutyája. De ezek ugye például emberéleteket tudnak kioltani. Na most az állatot nyilván nem lehet beperelni, egyedül a középkori Franciaországban voltak képesek malacokat is bíróság elé állítani, és akkor ott ugye, hogy akkor te mit követtél el, felzabáltad a szomszéd moslékát, de állatot ugye mert nyilván nem lehet beperelni annak alapja, hogy ő követte el a jogellenes magatartás szerződésbe se áll. A törvény viszont kimondhatja, hogy ugye az állat tartója felel az állat által okozott károkért. Tehát itt a törvény lesz a jogalap. No, ez az első feltétele a kártérítésnek, jó? Tehát a jogalap. A második feltétele a kártérítésnek, a károkozó magatartás és a kár közötti okozati összefüggés. Tehát a károkozó magatartás és a kár közötti okozati összefüggés. Jó, tehát, hogyha én lejtem valakinek a szemüvegét, de az nem azért törik össze, mert én lejtettem, hanem amúgy is el volt már repedve, akkor nem biztos, hogy meg lehet majd állapítani a kártérítést, mert az én magatartásom és a bekövetkezett kár, hogy eltörött a szemüveg között, nem feltétlenül van okozati összefüggés. Jó? De hogyha valakit én eldökök, most ha teljesen rosszul állítom be magam, tehát valakit én mondjuk eldökök, hogy beveri a fejét, ebből kifolyólag nem tudom én, mi következik itt az agyában, és aztán a végén meghal, akkor ugye nyilván van összefüggés az én magatartásommal a bekövetkezett kár között, tehát meg lehet állapítani a kártérítési felelősséget. Jó? Ez lehet az okozati összefüggés, nagyon lényeges, egyébként büntetőjogban mindenhol ezekkel fognak találkozni. És akkor a harmadik feltétele a kártérítésnek, ugye a harmadik feltétele a kártérítésnek az úgynevezett felróhatóság. 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 A felróhatóság, amit másképpen vétkességnek is hívunk, vétkesség. Tehát, hogy a károkozó magatartást az illető vétkessen követte el. A vétkesség az azt jelenti, hogy nem véletlenül, ugye? Tehát ha én valakinek véletlenül lesodrom a szemüvegét, és az azért törik össze, akkor nem felróható nekem a károkozás, és nem lesz a kártérítésnek meg a feltétele. Tehát a vétkesség az azt jelenti, hogy nem véletlenül történt, hanem a károkozó hibájából, vagy szándékosan, vagy gondatlanul követte el az adott magatartást. Tehát a vétkességnek két formája van, szándékosság és gondatlanság. Szándékosság és gondatlanság. Ugye a Toldi Miklós híres esete, amikor a malomkövet elhajítja, ugye, és eltalál valakit, és az illető meghal, és akkor menekülnie kell, mert azt mondják, hogy a győrbeltje azt mondja, hogy ő vétkes ebben az emberélet kioltásában is Toldi, ugye azért menekülen otthonról. De a római jog biztos nem így oldaná ezt meg, meg a mai büntetőjog sem így oldaná meg, mert nincsen meg a felróhatóság. Tehát azért, hogy idegességében valaki elhajt egy malomkövet, hát most mondjuk ezt pont csak ő tudta megtenni, de eldob mondjuk valamit, és azzal... Tehát persze nyilván, hogy a gondatlanság az jelenteni azt, hogy mondjuk én itt maguk közé bedobom ezt a tollat. Ez már gondatlanság, mert ugye itt ülnek ennyien, szinte magatehetetlenül, tehát nem tudnának, hogy fáúkérte, vagy nem tudnának itt felugrálni, ugye, hogy elmeneküljenek itt a dobálózásaim elől. Tehát ez gondatlan. De hogyha mondjuk egy olyan téren, ahol Tóldi állhatott, mikor most nem jut eszembe más példa, amikor egy malomkövet elhajította, hát ő nyilván nem azért hajította, hogy eltaláljon valakit, ugye erre mondhatjuk, hogy véletlenül történt, tehát itt nyilván nem lehet megállapítani a felróhatóságot. Jó, tehát akkor még egyszer húzzák azt alá, hogy ezek voltak a kártérítés feltételei. Feltételei a kártérítésnek. Ez nagyon gyakran összekeverik a vizsgán a hallgatók, sajnos, hogy a kártérítés feltételei, és arról, amiről most fogok beszélni, a kártérítés módja és mértéke. Tehát más a kártérítés feltételei, és más a kártérítés módja és mértéke. Ez jön most. Kártérítés módja és mértéke. Magyarán hogyan történik a kártérítés, ugye, és milyen összegre megy, tehát milyen mértékben kell a károkat megtéríteni. A kártérítés módjáról a romaiak azt mondták, hogy a kártérítés elsődleges célja az eredeti állapot helyreállítása, az úgynevezett in integrum restitúció, ugye ezt már tanultuk, azért nincs fenn a fólián, in integrum restitúció, az eredeti állapot helyreállítása, magyarán a kártérítés célja, hogy a károsultat olyan helyzetbe hozzuk, mintha a kár nem következett volna be. Jó? Tehát a károsultat olyan helyzetbe kell hozni a kártérítéssel, mintha a kár nem következett volna be. Ezt jelenti ebben az esetben az in integrum restitúció, mintha a kár nem következett volna be. Ezért a romaiak azt mondták, hogy elsődlegesen a kártérítés módja a természetbeni megtérítés. A természetbeni megtérítés. Ugye ez ma, ha egyszerű, összetudom valakinek a szemüvegét, egy pont ugyanaz szemüveget kell, hogy adjak neki helyette. Természetbeni megtérítés. Leég a másik háza, mert én tüzet gyújtottam, örömtüzet az ő háza mellett, és át szél volt, ugye gondatlan vagyok, átterjedt a tűz a házára, és leégett a háza, egy ugyanolyan házat kell neki építsek. Jó? Tehát ez lenne a természetbeni kártérítés. És nyilván ezt a rómaiak is felismerték, hogy ez nem minden esetben lehetséges, mert könnyű mondjuk egy 30 éves görög rabszolga, aki ács volt, venni helyette egy másik 30 éves görög származású ács rabszolgát, ez nem problémás. De sok esetben nem lehet pótolni természetben, és ezért nyilván a romaiaknál fölismerték azt, hogy ilyen esetekben a kártérítés módja a pénzbeni megtérítés. Tehát elsődleges a természetbeni, ha ez valamilyen okból kifolyólag nem megy, akkor pénzben kell megtéríteni. Jó? Tehát akkor a pénzbeni megtérítés. Nos, ez a kártérítés módja, és akkor a kártérítés mértéke. Tehát magyarán, hogy mennyi az, amit kártérítés címén követelni lehet, illetve ki kell fizetni. Ez a kártérítés mértéke. A kártérítés mértékénél elsődlegesen a romaiak, mint a mai jog is, az úgynevezett verum rei preciumot vették számításba, verum rei precium, ami annyit tesz, hogy valós forgalmi érték. Verum rei precium. A verum az, hogy valós, a precium az árat jelent, a rei az a dolognak az ára, tehát a valós ára a dolognak. A dolog valódi forgalmi értéke, valós ára a dolognak. Ez volt a kártérítés mértéke. Ezt mindig meg kellett fizetni. Jó? Ami ezen túl még a kártérítéshez hozzájárulhatott, az az úgynevezett interessze érték. Interessze. Interessze érték. Az interesszét nem lehet lefordítani magyarra, csak magyarázni tudom, ez egy olyan gazdasági többletérték, gazdasági többletérték, ami a forgalmi értéken túl a dologhoz hozzátartozott. Tehát például én elkértem a szomszéd lovát, hogy elmenjek vele a másik városba, odaadta nekem, és hazafelé nagyon kellett sietnem, sütöttem, vertem a lovat, és mire hazaértem, szegény párra kilehelte a lelkét. Ugye a dolog forgalmi értéke, a verum rei precium, amit nekem meg kell fizetni kártérítés címén biztosan, az amennyit a ló a piaci ára szerint ért. Ezt meg kell fizetnem. De ha az a ló, mondjuk egy négyes fogatnak a tagja volt a szomszédomnál, tehát ő abból kivette és odaadta nekem, hogy elmenjek a másik városba, hogy nem volt másik szabad lova. De így most a négyes fogatot sem fogja tudni használni, akkor ennek a lónak nem csak egy verum rei precium a kártérítés mértéke, hanem egy bizonyos interessze érték, mert az ő számára, értik, annak a lónak egy gazdasági többlet értéke volt, mint egy négyes fogat tagjának. Jó, most ezt elmagyarázhatnánk rabszolgával, hogy ő mondjuk egy csapatba dolgozott, és akkor neki volt egy ilyen rabszolga csapata mondjuk a mai építőipari vállalkozóknál, ugye van a burkoló, a bontó, a festő, a nem tudom, vízvezetékszerelő, most ez teljesen elképzelhető a romaiaknál is, ott is építkeztek állandóan, és az egyik rabszolga meghal, vagy lebetegszik. Lebetegszik a rabszolga, pont a, nem tudom, vakoló munkálatok jöttek volna, ő nem tud menni vakolni, áll az egész építkezés. Ez egy interessze érték is, tehát ez nem csak a rabszolga értéke, hanem ez egy plusz érték is, jó? Ez lenne az interessze, és ami ugye itt felmerül az embernél, hogy mi van akkor, ha ez a rabszolga, mondjuk ő személyesen neki többet ért, mondjuk azért rabszolga nő volt, akit hát néha unalmas éjszakáig fölkeresett, ugye? Akkor ez az úgynevezett precium affectionis, tehát nevet adtak a romaiak ennek, precium affectionis. A rabszolga fiút is fölkeresette, persze, hogy unalmas éjszakáig a romai, de most nem akarok ilyen pikás részletekbe belemenni. Tehát a precium affectionis. Precium affectionisnak a mai jogi eléggé kifacsart magyar elnevezése az előszereteti érték. Előszeretetti érték. Az előszeretetti érték egy abszolút szubjektív dolog, szemben ugye az interesszével, ami egy gazdasági többletérték. A precium affectionis, az előszeretetti érték az egy szubjektív plusz. Többet ér nekem ez a, nem tudom én, óra, mert a nagymamámtól kaptam. Attól még annak az órának kártérítésnél, hogyha valaki tönkreteszi, csak az forgalmi értékét kell megfizetni. A precium affectionis ugyanis a romaiak nem vették figyelembe a kártérítés mértékének a megállapításánál. Tehát erről azt tessék tudni, hogy létezik, ismerik, tudják, hogy mi az, de nem veszik figyelembe. Tehát a kártérítés megállapításánál a precium affectionis nem veszik figyelembe a romai jog. Jó, tehát ami szóba jön, az a forgalmi érték, meg az interessze érték, amikor megállapítják a kártérítés mértékét. Jó, két szabályról kell még beszélni itt a kártérítés általános szabályainál. Ez két külön kifejezés, aminek igazából a romaiak latin nevet nem adtak, hál' Isten, ugye, de hát nem. Nekem mindegy lenne, de gondolom önöknek nem mindegy, de ismerték, létezett az intézmény. Az egyik az úgynevezett kármegosztás intézménye, kármegosztás. A másik pedig a kárenyhítés. Tehát kármegosztás, kárenyhítés. A kármegosztás az annyit jelent, hogy adott esetben a kárt nem csak a kár okozó viselte, hanem megosztották a kárt, ezért kár megosztás, megosztották a kárt a kár okozó és a károsult között. Megosztották a kárt a károkozó és a károsult között. Ennek tipikus példája a romaiaknál az úgynevezett Lex Rhodia szabályozása. Lex Rhodia. A Lex Rhodia az Rodosz szigetéről kapja a nevét, ugyanis Rodosz szigetén volt a romaiak a romai korban az egyik legnagyobb rabszolga és gabonapiac. A Rodosz szigetén. Na most ezért ugye nagyon gyakori volt az, hogy Rodosz szigetére mentek a romai hajók, és onnan szállították haza a rabszolgákat vagy a gabonát. Eddig ez gondolom teljesen világos. Most ugye azt is valószínűleg hallották már önök, vagy lehet, hogy máshonnan tudnak róla, hogy ugye a romaiaknál a hajózási viszonyok, a romai korban a hajózási viszonyok nagyon mostohák voltak. Ez azt jelentette, hogy eleve a hajózási időszak májustól október elejéig tartott, tehát azt mondták, hogy az alatt az időszak alatt lehet biztonságosan hajózni, de általában is, hogy a többi időszakot is belevéve, a tengerre szálló hajóknak körülbelül a 60%-a elpusztult. Ugye ez egy borzasztó magas szám, tehát iszonyú kockázatos volt a hajózás. Na most ez a törvény, a Lex Rhodia arról az esetről szól, hogyha a hajót, ami viharba keveredett, úgy meg lehet menteni, hogy kidobálják róla az árut, jó? Kidobálják róla az árut, könnyebb lesz, könnyebben siklik, nem fog belefordulni az egész, kidobálják róla az árut, akkor a kidobált árukból fakadó károkat közösen kell viselni mindenkinek, aki a hajón számított. Jó, tehát ezt csak magyarázni tudom, hogy minden nincsenek definíciók, ennek ez a lényege, hogy kármegosztást alkalmaznak az összes károsult között, a Lex Rhodia szerint, akkor, hogyha a hajót meg lehet menteni az áruk kidobásával. Nyilván nincsen arra lehetőség, hogy itt mondjuk mérlegeljék, hogy kinek az áruját dobják ki. Akinek a legtöbb áruját szállítják a hajón, aki szenátor, azért nem dobják ki, meg én nem tudom micsoda. Nyilván kapják, és amit lehet leggyorsabban kidobálnak a hajóból, hogy a hajót ezáltal megmentsék. Ilyenkor közösen kell viselni a károkat. Mi ennek a racionális oka? Nyilván mindenkinek érdeke volt, hogy a hajó megmeneküljön. Akár egy kevés áruval, akár többel, de ez volt az érdeke a kapitánynak is, meg a hajón szállító embereknek is. Jó, tehát ez egy példa a kármegosztásra, és akkor a kárenyhítés fogalmát használtuk még itt, a kárenyhítés. A kárenyhítési kötelezettség a mai napig érvényes, jó is, hogyha erről tudnak, de lehet, hogy amúgy tudnak róla. A kárenyhítési kötelezettség azt jelenti, hogy a károsult maga is köteles mindent megtenni, hogy a kárt elhárítsa, vagy hogy a kárt a lehető legkisebb mértékűre csökkentse. Tehát a kárenyhítési kötelezettség azt jelenti, hogy a károsult maga is köteles mindent megtenni, hogy a kárt a lehető legkisebb mértékűre csökkentse, vagy elhárítsa. Tehát amikor a örömtűztől a szomszéd háza felgyullad, és jó, tárkarba lőtve, és vigyorog magában, hogy hú, micsoda nagy kártérítést fogok én követelni majd tőled, akkor ő nem tesz eleget a kárenyhítési kötelezettségének, mert neki is kutya kötelessége, a jogszerint is menjen, és próbálja oltani a házat, hogy a kárt a lehető legkisebb mértékűre csökkentse. Jó, ez ma is létezik, tehát erről jó, ha tudnak, mert ez pereknél ugye elő szokott jönni, hogy eleget tette az illető a kárenyhítési kötelezettségének. No, hát ennyi lett volna itt a kár és a kártérítés témaköre, és akkor áttérünk a felelősség problémájára, hogy tehát ki lesz felelőssé tehető a bekövetkezett kárért. Ki lesz felelős a bekövetkezett kárért? Most ugye a felelősség kapcsán beszélhetünk szerződéses felelősségről, meg nem szerződéses szerződésen kívüli felelősségről. Mi most Itt a szerződéses felelősséget fogjuk csak vizsgálni, tehát a szerződésen kívül okozott károkért való felelősségről nem beszélünk. Amit erről eddig tudunk, hogy a szerződés az egyik jogalapja a kártérítésnek. Ugye ez előbb elhangzott. Tehát a szerződés az egyik jogalapja, lehetséges jogalapja a kártérítésnek. De ehhez hozzá kell tennünk, hogy a felelősség fokát, tehát az, hogy ki felel az adott kártérítésért, azt nem a szerződés határozza meg, hanem azt a törvény határozza meg. Tehát az, hogy ki felel az okozott kárért, azt a törvény határozza meg, de a szerződés lesz, ami alapján ezt a törvény meghatározza. A szerződés lesz, ami alapján felel. De hogy mennyiért felel, ezt a törvény határozza meg. Ez fontos, tehát ez mondjuk majd akkor fogjuk megérteni, hogyha az egész szerződéseket már vettük. Na most a szerződéseket két nagy csoportra lehet bontani, ezt már most itt elmondom, és majd még erre visszatérünk, de ez most ebből a szempontból fontos. Vannak az úgynevezett stricti iuris szerződések, stricti iuris, meg vannak a bone fidei szerződések. Tehát stricti iuris, és a bone fidei. Ja, a stricti iuris szerződéseknek az a lényege, hogy ez a szigorú jog, a jus strictum, szigorú jog, hogy ezeknél a szerződéseknél nem vizsgálják az adós hiszemét, nem vizsgálják az adós magatartását, csak azt nézik, hogy a vállalt eredmény bekövetkezette vagy sem. Bekövetkezett vagy sem. És ha nem következett be, akkor mindenféle esetben mindenképpen felelős az adós. Tehát, hogyha mondjuk egy kölcsönszerződésnél ő azt vállalja, hogy visszafizeti a kölcsönt, akkor nem vizsgálják azt, hogy halálos betegségben otthon fekszik, és nem tud jönni és visszafizetni a kölcsönt. Nem vizsgálják azt, hogy önhibáján kívül csődbe ment a vállalkozása, és azért nem tudja visszafizetni a kölcsönt. Csak azt nézik, visszafizette, vagy nem fizette vissza. Ezért ezt a formáját, ami egyébként az egyszerűbb, úgy hívjuk a felelősségnek, hogy eredményfelelősség. Eredményfelelősség. Csak azt nézik, hogy a vállalt eredmény bekövetkezett, vagy nem következett be. Értik ezt? Tehát nem vizsgálnak semmi mást. Hogy ő egyébként vissza akarta fizetni, meghalt az anyja is, azért nem tudott jönni a megbeszélt időpontra visszafizetni, semmit nem néznek. Visszafizette, nem fizette vissza, és ha nem fizette vissza, akkor felelős. Ez az úgynevezett eredményfelelősség a stricti iuris szerződéseknél. Sajnos annyi a szerencsétlenség ebben az ügyben, hogy egyetlen egy stricti iuris szerződésünk van, ez a bizonyos kölcsön, az összes többi viszont bone fidei, tehát a bonyolultabb formát kell alkalmazni a szerződések 90%-ánál. A bone fidei szerződéseknél viszont kialakult egy nagyon jól felépített, és hát eléggé komplex, eléggé összetett úgynevezett felelősségi rendje a római jognak. Felelősségi rend, tehát a bone fidei szerződéseknél kialakul egy felelősségi rend. Nagy kérdés, hogy engem felelősség tesznek ki, hogy ezt a táblát, de hát azzal fogadjuk, amit a jó, nem baj, tönkrement. Tehát bónév idei szerződések felelősségi rendje, ami kialakul a klasszikus korra, és körvonalazódnak ezek az úgynevezett egyes felelősségi fokok. Na most ezeken fogunk mi végigmenni. Amit mindössze most már fölrajzolok, aztán majd nem tudom, lenyalom valahogy, az maga ez a lépcső, amiben az egyes felelősségi fokok találhatók, mert ezt tulajdonképpen önök is felrajzolhatják így, abból a szempontból jó egy ilyen lépcső, hogy hogy látjuk azt, hogy itt ugye alacsonyabb és magasabb felelősségi fokokról beszélünk, és aki egy magasabb felelősségi fokon áll, az az alacsonyabb vér is felelősséggel tartozik. Mindjárt majd ez érthető lesz. No, nézzük akkor. Tehát milyen magatartások esetén felel az adós a okozott károkért? Ahhoz, hogy itt elindulhassunk az első fokon, egy dolgot kell még előjáróban tisztáznunk, hogy az adósoknak két csoportját különböztetjük meg a felelősség szempontjából is. Az úgynevezett ingyenadósokat, ingyenadósokat, meg az úgynevezett érdekelt adósokat. Tehát ingyenadósok és érdekelt adósok. Az ingyenadósok és az érdekelt adósok között az a különbség, hogy az érdekelt adósnak haszna van a szerződésből, ezért érdekelt, haszna van a szerződésből, az ingyenadósnak azonban nincsen. Haszna van a szerződésből, az ingyenadósnak nincs haszna a szerződésből, nem fűződik érdeke a szerződéshez. No, hát akkor induljunk el ezen a felelősségi fokozaton, fokokon. Az első felelősségi fok egyébként a felelősségi fokok a fólián és rajta vannak, az első felelősségi fok a dólusz. Dólusz. A dólusz annyit jelent, hogy szándékos magatartás, szándékos szerződés szegő magatartás. Szándékos szerződés szegő magatartás. Ez a legegyszerűbben elképzelhető és a legplasztikusabb formákkal vagy példákkal megvilágítható. Kapok mondjuk valakitől írásra egy tollat, itt órán és darabokkal töröm az óra végére. Ugye ez egy szándékos szerződés szegő magatartás, nyilván azért adta oda, hogy használjam, és hogy az óra végén visszaadjam, nem pedig azért, hogy mondjuk tönkre tegyem, vagy ne adj Isten, szétrágjam a végét. Tehát ez egy szándékos szerződés szegő magatartás. A szomszéd a lánya esküvőjére kölcsön kéri a másiknak az étkészletét. Mondjuk az Rómában is előtt fordulhat, bár ugye kézzel ettek, de akkor kölcsön kér nagy tálakat, jó? És ezeket a tálakat az esküvő végeztével szándékosan, mert amúgy is haragudott a szomszédjára, direkt nem is hívta meg, csak a tálak kellettek tőle, ezeket a tálakat egyenként összekaristolja, ahogy csak tudja. Jó, most teljesen hülye példákat mondok, ezek szándékos szerződésszegő magatartások, jó? Vállalom, hogy a szomszéd kutyájára vigyázok, amíg az elutazik, és a harmadik nap megmérgezem a kutyát, mert elegem van belőle. Bocsánat a példáért, szándékos szerződésszegő magatartás. A romaiak azt mondták, hogy éppen ezért a dólusz esetén, tehát szándékos szerződésszegő magatartásból fakadó károkért minden adós felel. Minden adós felel. Tehát minden olyan szerződő alany, aki szándékos szerződésszegő magatartásával kárt okozott, felel a kárért. Ezt értik, ugye? Tehát felelek azért, hogy a vázák vagy a tálak tönkre mentek, felelek azért, nem tudom már milyen példákat mondtam, de legyen a kutyánkát körcsög, mert kutyát szerettem. Van valaki körcsöge? Akkor legyen patkány, jó. Van valaki patkánya? Miért az divatban is egy patkány? Jó, tehát a patkányára vigyázok, és azt mérgeztem meg. Ez a szegény, most már őt is sajnálom, megdöglött patkány is, ugye, a kártérítésre méltó, hogy úgy mondjam, tehát meg kell fizetnem a forgalmi értékét. Sőt, hogyha egy patkány kolóniának a tagja voltok, egy interessze érték is felmerülhet meg. Jó, tehát ez a lényeg, hogy a szándékos szerződés szegő magatartással okozott kárért minden adós felel. Következő lépcső, ez volt ugye a szándékosság. A következő lépcsők a gondatlanság egyes fokozatai lesznek, tehát enyhül a vétkesség, enyhül a vétkesség, ez a szándékosság. A következő már a gondatlanság lesz, a gondatlanság latinul culpa, a gondatlanság, és ennek a legerősebb foka a culpa láta, Kulpa láta, az úgynevezett nagyfokú gondatlanság. Kulpa láta, az úgynevezett nagyfokú gondatlanság. A nagyfokú gondatlanságot úgy definiálták a rómaiak, hogy a nagyfokú gondatlanság az annak a gondosságnak az elmulasztása, annak a gondosságnak az elmulasztása, amit általában minden ember tanúsítani szokott. Tehát annak a gondosságnak az elmulasztása, amit általában minden ember tanúsítani szokott. Annak a gondosságnak az elmulasztása, amit általában minden ember tanúsítani szokott. Ez a nagyfokú gondatlanság. Nagyon racionálisan a romaiak azt mondták, hogy a gyakorlatban iszonyú nehéz különbséget tenni szándékosság és nagyfokú gondatlanság között, tehát aki a szándékosságért felel, az felel a nagyfokú gondatlanságért is, magyarán minden adós felelni fog a kulpa láta esetén is. Nehéz a között különbséget tenni, hogy a patkány azért döglött meg, mert szándékosan megmérgeztem, vagy azért, mert nem adtam neki enni. Ugye? Ha nem adtam neki enni, ez egy nagyfokú gondatlan magatartás, mert minden ember szokott enni adni a házi állatnak. Tehát ez egy nagyfokú gondatlan magatartás, ha én ezt nem teszem meg. Ezért azt mondták a romaiak, a kulpa látáért is mindenki felel, tehát ha a nagyfokú gondatlanságából keletkezett valami kár, akkor ugyanúgy felel érte, mintha szándékosan okozta volna. A következő fokozat még mindig a kulpán belül, a kulpa lévisz. A kulpa lévisz. A kulpa lévisz az az enyhébb gondatlanság, enyhébb gondatlanság. Azt mondták a romaiak, hogy ennek a mértéke a jó és gondos családapa. Jó és gondos családapa. Jó és gondos családapa. Tehát magyarán a kulpa lévisz, az enyhe gondatlanság, az azt jelenti, hogy valaki azt a gondosságot nem tanúsítja, amit a jó és gondos családapa tanúsítani szokott. Talán azzal a kifejezéssel, magyar jogtörténetből találkoztak, hogy a jó gazda, nem tudom, volt-e ilyen. A magyar jogban ez így került át, tehát a magyar jogban a jó gazda gondosságáról beszéltek, nem a jó és gondos családapa gondosságáról. Ugye érzik azt, hogy ez ugye egy enyhébb gondatlanság, de nyilván egy súlyosabb felelősség. Tehát a jó és gondos családapa, nem minden ember jó és gondos családapa Rómában sem. Aki viszont beletartozik ebbe a kategóriába, az ugye felelni fog a ezáltal bekövetkezett károkért. Na most ez egyszerű volt eddig, mert a dolusért minden adós felel, és a kulpa látáért is minden adós felel. A kulpa lévisért, tehát ha valaki nem tanúsítja a jó és gondos családapa gondosságát, és ezért kár következik be, csak az úgynevezett érdekelt adósok felelnek. Tehát csak az érdekelt adósok felelnek. Nem kell megérni, tudom, hogy nagyon nehéz a felelősség van, de majd a szerződéseknél össze fog állni az egész egy képét. Tehát a kulpa lévisz, kulpa lévisért az érdekelt adósok felelnek. Tehát aki ingyen adós, az csak ezért a két fokozatért felel, és minden adós felel ezért a kettőért, ezért jó a lépcsőfok. Értik most már? Tehát ha valaki itt a kulpa lévisz lépcsőfokán áll, az nyilván felel a szándékos károkozásokért is, meg a nagyfokú gondatlanságból fakadó károkért is. Plusz felel azért is, ha a jó és gondos családnak a gondosságát nem tanúsítja. Ezek az érdekelt adósok. Az érdekelt adósok. Jó, tehát hogyha én mondjuk, vegyük a kutyás példát, de most nem lesz semmi tragédia. De hát megkérem a szomszédot, hogy vigyázzon a kutyámra, még elutazok, de nem szólok neki, ez egy harapós kutya. És ez a kutya megharapja az összes családtagját, leszedi a veteményes, nem tudom én mit csinál az alatt az ide alatt, amíg nem vagyok ott. Felelek ezért a károkért, mint az állatnak a tartója, mint az állatnak a tulajdonosa? Ha érdekelt adós vagyok, akkor felelek érte, mert a jó és gondos családnak a gondosságához hozzátartozik az, hogy tudja, hogy a kutyája harapós kutya idegen környezetben, és megmondja ezt a szomszédnak. Jó, tehát ez most egy kicsit lehet kifacsart példa, de jó, nem jut eszembe, mert ez a jó és gondos családapa, nyilván ez egy elbont fogalom, tehát ezt a homályat nem határozták meg, hogy mi tartozik ebbe bele. Na most a kulpalátát és a kulpaléviszt együttesen úgy is hívják a homályak, hogy culpa in abscapto. Culpa in abscapto, itt van. Culpa in abscapto. Ezt együttesen így hívják, ennek más jelentősége nincsen, csak annyi, hogy ezt a két fokozatot így nevezzük, mert itt ugye abscapto, tehát elbont mértékek vannak. A jó és gondos családapa egy elbont mérce, a nagyfokú gondatlanságnál is a mindenki gondossága egy elbont mérce. Nem tudjuk konkretizálni. Viszont ehhez a két fokozathoz képest, és ezt elmondom, és szünetet tartunk, megkülönböztették a romaiak a culpa in concretót, tehát ugye ez pont ennek az ellentéte, abstraktó, konkrétó, culpa in concretó, és ezt nem is lehet beleilleszteni ebbe a lépcsőfokba, csak ilyen módon, ezzel a magyarázattal, culpa in concretó, konkrétó, amikor nem egy absztrakt elvont mércéhez viszonyították az illető magatartását, hanem ahhoz, hogy ő szubjektíve, konkrétan a saját ügyeiben hogyan szokott eljárni. Tehát a culpa in concreto felelősség azt jelenti, hogy olyan gondosságot köteles tanúsítani, amilyet a saját ügyeiben tanúsítani szokott. Amilyen ő konkrétan. És ez nyilván minden egyes embernél másmilyen felelősséget jelent. Mondom a példát, jó? Például, ha egy római szenátort megbízok azzal, hogy helyettem egy ügyben eljárjon, akkor a római szenátor nem hivatkozhat arra, hogy ő mindent megtett, mert nála az lesz a mérce, hogy ő a saját ügyeiben hogyan szokott eljárni. És nyilván egy római szenátor a saját ügyeiben nagyon akkurátusan, figyelmesen jár el. Őtőle ezt lehet elvárni, ha más ügyében eljár. Még mondjuk egy, mit tudom én, a szubura volt Roma nyomornegyede, egy szuburán lakó bűnözőt, ha megkérek valamire, hogy intézzen el nekem, tőle nem várhatok el többet, mint azt, amit a saját ügyeiben ő meg szokott tenni. Tehát a culpa in concreto az egy szubjektív felelősség, ott mindig a konkrét adósnak a magatartását vizsgáljuk. Az, hogy ő általában hogyan szokott viselkedni. És őtőle csak ezt várni kell akkor is, vagy ennyit várunk el akkor is, hogyha más ügyeiben jár el. Ez a culpa in concreto. Mondom azt is, hogy a culpa in concreto az úgynevezett bizalmi jogviszonyok felelősségi foka, éppen ezért, mert ez egy ilyen szubjektív, a bizalmi jogviszonyok felelősségi foka, ahol a felek ismerik egymást, és ezért megelégszenek azzal, hogy tudja azt, hogy a másik a saját ügyeiben hogyan szokott eljárni, nekem az jó lesz, ha az enyémben is így jár el. Például, amit már tanultunk, házassági jogban. A férj és a feleség egymás közötti viszonya, ugye egy bizalmi viszony, culpa in concreto felelőssége van a férjnek, hogyha az asszony vagyonával kapcsolatban jár el. Ugyanúgy kell eljárni a férnek, ugyanolyan gondossággal kell eljárni akkor is, ha a felesége vagyonát kezeli, mint amikor a saját vagyonát kezeli. Ha ő egyébként egy hanyag ember, akit nem érdekelnek a dolgok részleteiben, és mindig nagyvonalúan, igazából hát felszínesen foglalkozik az ügyekkel, akkor a felesége nem várhat el többet tőle, akkor sem, amikor ő vagyonát kezeli. Ha viszont ő a saját ügyeiben egy nagyon odafigyelő, pontos, figyelmes ember, akkor a feleség elvárhatja, hogyha az ő vagyonát kezeli, akkor is ilyen gondossággal járjon el. Tehát ez lesz a culpa in concreto. Jó, tartsunk akkor negyed óra szünetet, jó? És ablakokat nyissunk már.